Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita Nagy Kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. A következő fél órában a 7. részt hallhatják, melyet Kulcsár Sándor atya tartott. Szeretettel hívjuk a hallgatókat, csatlakozzanak minél többen a Szent Rita Nagy Kilencedbe.
Kedves testvérek, folytatjuk a Szent Rita Nagy Kilencedet. Röviden megemlékezünk Szent Rita életének egy részéről, hogy miután a férjét Paulót megölték, a fiai vérbosszút esküdtek. Az akkori szokásoknak megfelelően, mint megvédeni a becsületet, és kereszték ezt az embert, aki az apjuk gyilkosa volt, hogy megöljék. És Szent Rita nagyon aggódott a gyermekei lelki üdvéért, hogy nehogy egy gyilkosságba keveredjenek. És az egész környéket átkutatták ezek a fiúk, ezért az illetőért, de nem találták. Mert ahogy olvassuk a hagyomány szerint, Szent Rita maga rejtette el őket valahol a házuk környékén, és ezt az embert ő táplálta, ő rejtette el a saját fia elől, ez az ember megtért, megbánta a bűneit, így félelemből tette, és majd később ezt az embert, akkor volt egy pestis járvány, elvitte, ugyanúgy, ahogy aztán a végén ezt a két fiút is. És Szent Rita imádkozott, hogy inkább vegye őket magukhoz az Isten, mint hogy a gyilkosság bűnébe essenek. És látjuk azt, hogy Szent Rita életét nem véletlen, hogy a lehetetlen ügyek szentjének tartják, tele volt lehetetlen üggyel. És talán az Isten őt választotta ki, akinek ennyi nehézség volt az életében, mert itt még bőven jönnek nehézségek, mert az ő élete egy különleges példa nekünk, akinek az életünk nagyon szürke és átlagos. Lehet. De lehet, hogy más dolog van. Én azt gondolom, hogy Rita teljesen élte az életet. Mert ha láttátok, amikor bejöttetek ott a kis falu újságon, ott van egy ilyen kis szent kép az én lelkiatyámról, Don Claudianról, aki 15-én halt meg, és kedden volt a temetése Rómában, a Szent János Bazilikában, ott voltam, és neki köszönhettem, hogy felnőtt keresztény lettem, hogy pap lettem, és azt is, hogy pap is maradtam. Mert néhány nehézség nekem is volt. Nem kicsik, hanem lehetetlen ügyek. És ő mondta egyszer, hogy itt a szemináristákkal kapcsolatban, hogy nem, ő tudta azt, hogy általában őszinték a fiúk. Azt mondja, nem az a probléma, hogy őszinték vagy nem őszinték. Nem ismerik saját magukat. Nem tudják, kik ők valójában. És ez nem csak a szeminaristákra érvényes, hanem az emberekre is általában, hogy nem biztos, hogy az ember saját maga tudja, ki ő. Próbálok egy példát mondani. Találkoztam valamelyik nap egy ember, akinek mindig minden jó az életében. Akinek mindig minden sikerül. Aki mindig jókedvű, aki mindig... És gondoltam magamban, akkor tényleg ő nem olyan, mint a többi ember. Neki nincsenek nehézségek meg keresztek az életében. Vagy az élete itt van, és ő pedig itt él. Az ember képes arra, hogy a valóságán kívül éljen egy olyan világba, egy elképzelt világba, ahol minden rendben van. És látszólag tényleg minden rendben van. Csak a saját élete, ahol ő él, meg a valóság, az két külön dolog. És én azt gondolom, hogy Ritának azért volt ennyi lehetetlen ügy az életébe, mert azt élte, ami van. És nem az álmaiba élt, nem az elképzeléseibe, hanem abba a valóságba, amit Isten adott neki. Mert ha mi abban az életben élünk, amit Isten adott nekünk, nagyon gyorsan tapasztaljuk, hogy tele van lehetetlen ügyekkel, megoldhatatlan ügyekkel. Ehhez nem kell elmenni Kassába, a középkorba, hogy ilyet találjuk. Az életünk tele van, csak az ember sokszor a fantáziájába, az érzelmeibe, egy álomvilágba megy el, mert túl elviselhetetlen az az élet, amiben él. Ez az elmenekülés a valóság elől. Például vannak erre nagyon konkrét dolgok, miben lehet elmenekülni, a fociba, a filmekbe, a sorozatokba. Az az élet, amiben vagyunk, tele van megoldhatatlan problémákkal. És Rita az ő életét teljes egészében érte. És amikor ez jön, a lehetetlen ügy, akkor egyedül Istenre támaszkodott, és tőle kért segítséget, és Isten meg is adta. A mai napon egy kicsit rendhagyó lesz, mert Jézus halálának és a pokorra való alászállásának misztériumáról szeretnék beszélni. A katolikus egyház szerintem egy kicsit a katekizmus, hogy is mondjam, nem mindig annyira közérthető első hallása. Próbálom ezt egy kicsit megfogalmazni, majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. A végén megmondjátok, hogy most értettünk semmit, vagy eddig is értettük, vagy meglátjuk. A halál maga az ember élet egyik nagy és végső misztériuma. Megszülettünk egy időpontban és egy helyen, amiről senki sem kérdezett minket, és meghalunk egy olyan időpontban, amiről nem kérdeznek meg minket. A halál megkérdőjelezi minden tevékenységünket. A halál felteszi a kérdést a számunkra, mi az életed értelme, miért éltél? A mai ember nagy kérdése nem az, mint a középkorban például, hogy van-e élet a halál után, hanem hogy van-e élet a halál előtt? Vagyis van-e értelme ma az életemnek, vagy csak egy körforgás, egy mókuskerék? Hogy magát, az emberi halált jobban érthessük, meg kell néznünk, ki az ember. A felvilágosodás idején a nagy francia enciklopédia ezt írta, ez volt a szócikk, hogy embergép. Vagyis egy gép, egy biomechanikus gép. A mély felfogás körülbelül az, hogy a szellem egy páncélzba zárva. A Ghost in the Shell. Ez hasonlít az ókori görög filozófia felfogására, ami szerint a test a lélek börtöne. Az ő számukra, a görögök számára, neoplatonizmusban, a megváltás azt jelentette, hogy a test végre kiszabadul a börtönből, ebből a körforgásból, az újjászületésből, és feloldódik egy világlélekben. Végre kiszabadul a testből. Sok mai vallás, a hinduizmus, buddhizmus nagyjából ezt követi. Hogy ez a végső cél, például a hinduizmusban, hogy ugye azt tartják, hogy az ember mindig újjászületik, meghal és újjászületik, meghal és újjászületik, és ebből a körforgásból kiszabadulni, ez a végső cél. Ez a megváltás. Na most ez egyáltalán nem keresztény felfogás, a keresztények hiszik azt, egyszer születünk meg, és egyszer halunk meg. És utána megyünk majd Isten elé. A zsidó-keresztény felfogás más, mert mindig is egy egységes egésznek tartotta az embert, melyik jól lehet két részből áll, ami a test és a lélek, de ezek egy valóságot alkotnak. Az ember test és lélek egysége. A keresztényeknek a test a Szentlélek temploma is, és ezért maga is szent. A testünket ezért kell tisztelni. Ez nem egy alantas része az embernek. Jézus, amikor mondja, hogy ha a kezed bűnre visz, vágd le, nem azt jelenti, hogy a kezünk a rossz, vagy hogy a testünk a rossz, hanem a kezünket irányító bűnös lelkünk. A test nem rossz önmagában. Amikor Pál apostol a testi emberről beszél, akkor az alatt nem a fizikai test romlottságát mondja ki, hanem az egész embert, a testet és lelket együtt érti, a maga bűnös rosszra hajló valóságában. Jobban értjük ezt, mert Pál apostol az irítségről, a gőgről, a kevésségről, a rágalmazásról beszél, ami nem konkrétan a fizikai test bűne, az egész ember bűne. A keresztény felfogás szerint az ember test és lélek egységéből áll, és mindkettő szent Isten akarata szerint. Tehát téves az a felfogás, hogy a test rossz, és csak a magasabb rendű lélek börtöne. Ez nem a keresztény gondolat. Isten fia, a mi Úrunk Jézus Krisztus, testben jött el, és ezzel megszentelte az emberi testet. Ebben az emberi testben támad fel, és ebben az emberi testben ott ül az Atya jobbján a mennyben. Isten a maga üdvözítő tervében úgy alkotta meg, hogy Isten fia megízlelje a halált. Azaz ismerje meg a halál állapotát, amikor a halál azt jelenti, hogy az ember teste és lelke szétválik. Attól kezdve, és ő is megtapasztalta ezt, mikor kirehelte a lelkét, addig, amíg fel nem támadt. A meghalt Krisztus Jézusnak ez az állapota, a sír és a pokorra szállás misztériuma. A Szent Szombat misztériuma, a szombat az Ószövetségben a teljes nyugalom, a pihenés napja, ami kinyilvánítja Isten nagy szombati nyugalmát az emberek megmentésének bevégzése után, ami az egész világot megbékélteti, megpihen, mint ahogy a teremtés bevégzése után megpihent, az új teremtés a világ üdvösségének bevégzése után is megpihen. Magát az élet szerzőjét ölték meg, ugyanaz, aki majd feltámad, aki életre kell. Damaszkuszi Szent János írta, jól lehet Krisztus, mint ember meghalt, és az ő szent lelke elvált szeplőtelen testétől, az istenség azonban egyiktől sem, sem a lélektől, sem a testtől nem vált el. Ezért személyesen vált ketté. Ugyanis a test is, a lélek is, kezdettől fogva egyaránt az ige, Isten fia személyében létezett, ezért jól lett, ha halálban szétváltak, de mindkettő birtokolta az ige Isten fia személyét. Krisztus halála valóságos halál volt, de az egység miatt, amelyet a fiú személye testével megőrzött, holtteste nem olyan volt, mint a többi. Ezért az isteni erő megőrizte a testet a bomlástól. Izajás proféta írta, az én testem reménységben nyugszik el, mert nem hagyod lelkem az alvilágban, sem szentedet romlást látni nem engeded. Az apostoli prédikáció Jézus pokorra szállásának ezt az elsődleges jelentését adta, Jézus, mint minden ember megízlelte a halált, és lelke leszállt hozzájuk a holtak honába, pokolba, de mint megmentő szállt le oda, és hirdette a jó hírt, az evangéliumot, az ott fogva tartott lelkeknek. A pokol a halottak otthona, ahova Krisztus leszállt, a Szentírás alvilágnak, Seolnak, Hádésznak nevezi, mert akik ott vannak, meg vannak fosztva Isten látásától. A megváltóra várva ebben az állapotban voltak az összes megholtak, a gonoszok és igazak egyaránt. Ádám, Éva, Káin, Ábel, Mózes, Dávid király, az összes proféták és közemberek. Ami nem azt jelenti, hogy azonos volt a sorsuk, miként Jézus az Ábrahám kebelére fogadott szegény Lázárról szóló példabeszédben beszélt erről. A katolikus egyház vallja, hogy az igazak lelkét, akik Ábrahám kebelén várták az üdvözítőt, a pokorra szálló Úr Krisztus kiszabadította. Tehát nem az elkárhozottakat szabadította ki, nem is azért szállt le, hogy a poklok a kárhozat helyét megszüntesse, hanem az igazakat szabadította ki, akik ő előtte éltek. Így a halottaknak is hirdették az evangéliumot. Ez volt Jézus messiási küldetésének utolsó szakasza. És a halottak, akik meghallották Isten fiának szavát, hogy éljenek, így Jézus az élet szerzője, a halál által lerombolta, aki a halál birodalma, vagyis az ördögöt, és kiszabadította azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgákká tett. A bűn rabszolgájává, aminek következménye a halál. És most, ha még van türelmetek, egy ókori szentbeszédet szeretnék felolvasni, mert sokszor egy költemény többet mond el, mint sok száz oldal tudományos fejtegetés. És ez a szentbeszéd, az olyan, mint egy költemény. Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a király. Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot. Először is az őszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogvatartva. Egyenesen a rabságban lévő Ádámhoz és Évához megy, és megszabadítja szenvedésektől Ádámot Isten, aki szintén az ő fia. Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánon mellét veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek. Az én Uram legyen mindnyájatokkal. Erre maga Krisztus felel Ádámnak és a te lelkeddel. Majd kézen fogva életre kelti őt a szavakkal, kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, Krisztus rád ragyogott. Én a te Istened vagyok, és miattad lettem fiaddá, te érted, és ezekért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen fogainak, szabadok vagytok. A halál sötétjében lévő köz meg így szólok, legyetek az élet világosságában. A halál tehetetlenségében lévőknek pedig ezt mondom, támadjatok fel. Neked a halottnak ezt parancsolom, kelj fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel a halálból, hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te én bennem és én te benned egy és osztatlan személy vagyunk. Én a te Istened, te érted lettem a te gyermekeddé. Én az Úr, te érted vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, te érted jöttem a földre és az alvilágra. Te érted, az emberért lettem a holtok között is, a saját erőmből élő emberré. Te érted, aki az édenkertből kijöttél, engem is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre. Nézd, hogyan leköbdösték arcomat. Ezt is érted vállaltam, hogy téged visszaállítsalak a régi életedbe. Nézd, hányszor vertek arcul. Ezeket is érted tűrtem, hogy téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen ezt torzult el nálad. Nézd, megostorozott hátamat. Ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat görnyeztő bűneid terhét. Nézd a te érted keresztfához szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához. Te érted haltam meg a kereszten, te érted jártál át oldalamat a lándzsa, te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezetett ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely téged rabságban tart. Kelj fel, távozzunk innen. A paradicsomkert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga az élet együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy ezután, mint Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged. Áll már a készséges és szolgáló kerubuktól övezett trónod, vár már lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök javakkal telve, vár már az öröktől fogva számodra elkészített mennyek országa.
75. alkalommal rendezik meg idén a Szent Rita Nagy Kilencedet. A 15 alkalmas ima és elmélkedés sorozat idei témája a liturgia a katolikus egyház katekizmusa szerint. A Mária Rádió a lelki gyakorlatos beszédeket vasárnap délelőttönként közvetíti. Az elmúlt fél órában a 7. részt hallották, melyet Kulcsár Sándor atya tartott.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.